Kérem, hogy keressétek meg a Bibliáitokban a Római Levél 3. fejezetét, és innen fogjuk megnézni az első 20 verset, amelyet két alkalommal fogunk tanulmányozni. Római Levél 3. rész első 20 verse, és ahogy a címet már hallottuk, betegség halálos, de már van rá gyógymód. Tehát Római Levél 3. fejezet első 20 verse így hangzik. Mi akkor a zsidó előnye, vagy a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Mi következik ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok. Amint megvan írva. Igaznak kell bizonyulnod beszédedben, és győznöd kell, ha perelnek veled. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját? Szó sincs róla. Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá, az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek? Hogy tudnélik, így beszélünk. Tegyük a rosszat, hogy jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott síratorkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van telek. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Amikor ezt az ige szakaszt olvastam, akkor eszembe jutott egy akár veled, vagy velem, bármelyikünkkel előfordulható történet. Egy olyan eset, amely bármelyikünkkel megesett. Egy férfi egy rutin vizsgálatra készült, egy foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatra készült, mint minden évben idén is. A foglalkozási köréből fakadóan vérvizsgálatot is kellett rajta végezni. Elment, levették a vérét, laboratóriumba küldték, majd egy meghatározott időre, amikor elkészültek a leletek, vissza kellett menni orvosához. Azonban az orvos furcsán viselkedett. Kimért volt, az arca komor, tekintete sötét, ami az emberünket, ezt a férfit borzongással töltötte el. Hatalmába kerítette egy sötét érzés, és a lelke aggódni kezdett. Ezt kérdezte az orvostól. Doktornő, kérem, legyen őszinte, és mondja meg nekem, semmit sem szépítve, mi a helyzet velem? Sajnos nem tudok jó hírekkel szolgálni, eredményei súlyos betegségre utalnak. Válaszolt a kimérten ugyanakkor egyértelmű komolysággal az orvos. Meg fogok halni? Egyáltalán van esélyem a gyógyulásra? Van valamilyen terápia, kezelés, gyógyszer a bajomra? Kérdezte a férfi, szemeivel távolba tekintően, tűnődve, miközben gondolatai vadul cikáztak elméjében, lelke háborgó tengellé vált. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen kérdésre egyikünk sem hanyagul nem törődő módon várná választ. Sőt, idegeinket megfeszítve, figyelmünket koncentrálva néznénk az orvosra, és várnánk valami reményteli, reményteljes, bizalomkeltő visszajelzést tőle, hogy van remény, van gyógyszer, gyógymód, meggyógyulhatunk. Martin Hubaker református lelkész, aki bentben prédikált egy alkalommal erről az ige szakaszról, a következőt mondta hallgatóinak. Csak nem takaríthatom meg a diagnózist, sem magamnak, sem nektek. Ha terápiát el kell kezdeni, előbb tudnia kell a paciensnek, s mindannyian azok vagyunk, ige hirdető és hallgató egyaránt, hogy hogyan állnak dolgai ahhoz, hogy megragadva a gyógyulás lehetőségét, átélhesse a szabadulást. A diagnózis, ahogy olvastuk ebből a szakaszból, lesújtó. Így foglalja össze ezt Pál apostol, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nagyon durva a diagnózis. Megdöbbentő, a szívet megrendítő diagnózis. És ez igaz rád, és rám is egyaránt. Igaz zsidóra, ahogy Pál mondja, és igaz nem zsidóra egyaránt. Igaz arra, aki keresztények nevezi magát, és igaz az arra, aki a bűn mélységében van, és arra is igaz, aki jónak tartja magát. Az orvos ezt a diagnózist állította ki, amikor átestél, és átestem ezen a vérvizsgálaton. Megvizsgálták, megismételve, újra megismételve, laboratóriumban megnézték, újra megnézték, és a diagnózis nem változott. Nincs igaz ember, egy sem. Hubaker így folytatta, a teljes engedelmességgel adósai maradunk Istennek. A törvény, amely oly sokat követel, és amiből mi oly kevéssel beérjük, mutatja, hogy bűnösök vagyunk. A törvény az a tükör, amely kíméletlenül elénk állítja fogyatkozásainkat, felfedi kínos mezítelenségünket, napfényre hozza csődjeinket. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik, mondja Pál apostol kijelentése alapján a gyülekezetnek és magának is az ige hirdető. Segítségünkre van Isten drága igéje, Isten drága szava, hogy ezt a laboratóriumi vizsgálatot elvégezzük. A 10 parancsolat, vagy a 10 ige, az, amit Isten adott Mózes által Izrael népének, és Izrael népén keresztül minden embernek ezen a földön. A 10 parancsolat olyan, mint az említett vérvizsgálat. Az attól való eltérés mutatja meg, hogy betegek vagyunk-e. A helyzet pedig igen súlyos, hiszen elegendő a parancsolatok közül csak egyet és életünkben egyetlen egyszer áthágni, és már a halálos kór és a betegség bennünk van. Már kimutatja a vizsgálat, kimutatja a vérvizsgálat, hogy halálos betegségben vagyunk. A példában az emberünk úgy ment el az orvoshoz, hogy úgy gondolta egészséges. Nem érezte magát rosszul. Nem gondolta, hogy bármi baj is van vele. Rutin vizsgálatnak indult. Ilyen az az ember, aki óvatlanul kezébe veszi a Bibliát, akár kinyitja a római levél 3. fejezetén, és elkezd olvasni. Hát, intellektuális élményt keresve, vagy kíváncsian kutatja Isten igét. És amikor olvassa, vagy beletekint a 10 parancsolat szavaiba, vagy elolvassa a Máté evangéliuma 5., 6., 7. fejezetét, ahol Jézus még mélyebbre menve magyarázza az Isten törvényének súlyos követelését, és szembesít bennünket a alkalmatlanságunkkal, akkor lehet kiesik a kezéből a Biblia. Hát nem erre számítottam. Valami vigasztalást kerestem, valami reményt kerestem, valami jó dolgot kerestem. No de hát kérem, Vajon az orvos jól végezni a dolgát, ha belenézne a beteg szemébe, és azt mondaná, ah, minden rendben van, menjen nyugodtan el. És amikor elmegy az orvostól, akkor az orvos magában azt mondja, meg fog halni. De legalább nem tudja. Legalább még nem lesz igazán beteg, legalább nem szembesül vele, legalább lesz néhány jó napja. Igaz ehhez? Mert lehet, hogy pont ezek a napok kellnek ahhoz, hogy meggyógyuljon, hogy beavatkozást kapjon, gyógyszert kapjon, hogy kezelést kapjon, és a halálos betegségben meggyógyuljon. Nem szeretet az, amely megkíméri az embert a szembesüléstől. Isten szeretete nem álszeretet. Nem kímél meg engem és téged attól, hogy szembesüljünk állapotunk tragikus voltával, a valósággal. Isten 10 igéje, a 10 parancsolat Mózes könyvében van leírva, Mózes második könyvében is, majd megismételve az 5. könyvben, amelyet második törvénykönyvnek is hívunk. Mózes második könyvének 20. rész első 18 versét kivonatolva a 2 törvénytáblán ezek a parancsolatok állnak. Ezek azok, amelyek mint vérvizsgálat megmérik a te és az én életemet Isten szín előtt. Azt mondja az írás, ne imádj más isteneket rajtam kívül. Ne add életerődet, és életerőd legjavát, szereteted legjavát, figyelmed legjavát, időt legjavát Istenen kívül másnak. Ki az, aki életében ezzel a parancsolat ellen soha nem vétkezett? És még csak egy, az első parancsolatnál járunk. Második így hangzik, ne készíts semmiféle bálványt magadnak, amelyet jobban szeretsz, mint Istent, amiben legalább annyira, vagy jobban bízol, mint az élő Istenben, amely elfoglalja a helyét a szívedben, követeli az élet erődet a szívedben, bálványok, időrabló foglalatosságok, imádatot igénylő, figyelmet igénylő bálvány szobrok. A harmadik így hangzik, ne élj vissza Istened nevével, vagy másképpen ne vedd a szádra, feleslegesen, esküdözve, fogadkozva, káromkodva, figyelmetlenül az Isten nevét. Ki az, aki életében legalább egyszer nevétkezett volna ez ellen? A nyugalom napját folytatja, szentnek tartsd. Szenteld azt meg, különítsd el, legyen az ünnep számodra. Keresztényként legyen a Krisztus feltámadásának ünnepe, ne a shoppingolás, ne a saját kefteléseid keresése, ne mások dolgoztatása, közben te megszenteled a sabbatot, vagy a vasárnapot. Becsüld meg apádat és anyádat, tiszteld őket. Ki az, aki gyermekségétől fogva, amikor már serkent és értelme megnyílt, soha és egyetlen egyszer ne beszélt volna tiszteletlenül szüleivel, vagy szüleiről. Második törvénytáblán ezek állnak. Ne őj! Jézus azt mondja, hogy gyűlölettel vagy valaki felé, gyilkos indulattal vagy valaki felé, már megöltett szívedben. Ne paráználkodj, ne törj házasságot! Ne lopj, ne vedd el mástól, ami a tied. Ne lopd el az adót, ami törvény szerint az államé. Hányan próbálják kimagyarázni ezt az igét? És mennyi törvényre nem lenne szükség? És mennyi szabályra, mennyi technikai eszközre nem lenne szükség, ha ezt a parancsolatot, ha csak ezt az egyet a 10-ből megtartanánk? Mennyivel lenne jobb ez a világ, ha ezek közül csak ezt az egyet megtartanánk, és nem beszélve a következőről. Ne tanúskodj hamisan, ne hazudj, ne kívánd a magad előnyére a másik kárát, hogy magad felmentsd, ne vádolj mást. Ne tanúskodj hamisan. És az utolsó, ne kívánd magadnak, ami a másé. Nem is kell részleteznem. Jézus, amikor egy zsidó ember kötekedve megkérdezi cinikusan, melyik a legnagyobb parancsolat? Jézus válaszol, nem hallgat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. A lelkem beleremeg, amikor ezt elolvasom. Nem gondolom, hogy életem minden napján megfeleltem ennek az igének. Hogy tudtam szeretni az Istent mindennél és mindenkinél jobban. Hogy mindig, minden körülmények között így jártam volna el. Nem tudom azt mondani, hogy fele barátom felé mindig szeretetet éreztem. Vagy szeretettel, jó indulattal viszonyultam. Lesújtó a diagnózis. Előbb vagy utóbb mindnyájunknak át kell esni ezen a vizsgálaton. A 10 parancsolat tükrében meg kell látnunk saját valódi állapotunkat. Ha nem előbb, akkor majd Isten színe előtt. De biztosan meg fog történni. És amikor a zsoltáros hozzám hasonlóan, vagy talán hozzád hasonlóan, őszintén, olyan mélyen, ahogy a szívéig tudott hatolni az igazság, végig gondolta ezt az igazságot, akkor fölfakadt egy imádság, amely lehet a te imádságod is ma. A 130. Zsoltár 3. versétől ezt olvassuk. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félek téged, ezért tisztellek téged, mert te megbocsátó Isten vagy. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. És mivel Isten ilyen megbocsátó és kegyelmes Isten, lelkem várja az Urat, jobban, mint őrök a reggelt, mint őrök a reggelt. Aki ebbe a tükörbe őszintén beletekint, Isten tükrébe őszintén beletekint, és azt mondja, Istenem, én tényleg kíváncsi vagyok a diagnózisra. Az nem elfut Isten színe előtt, elől, hanem vágyakozni kezd az Isten jelenléte után. Vágyakozni kezd egy mélyebb változásra, amely végben a szívében, lelkében, érzelmeiben, a szívének legmélyebb gyökeréig elhat. C.S. Lewis, aki egy híres angol gondolkodó volt 19. században, keresztény ember, hosszú küzdelem, filozófálgatás, kutatás után hullott térdeire, és esett ki kezéből a büszkeség, a gőg, a tudomány, és az abba való bizakodásnak a téveszméje, a következőt írta a változásról, amelyre mindannyiunknak égetően szüksége van ezen a mai napon. Nem holnap, nem holnap után, nem tegnap vagy tegnap előtt, nem valamikor, amikor megtértem, ma, most, itt. Ezekben a pillanatokban a legborzasztóbb írja, a csak nem lehetetlen abban áll, hogy adjuk át egész életünket Krisztusnak, minden vágyunkkal és elővigyázatosságunkkal. De ez még mindig sokkal könnyebb, mint amit ehelyett megpróbálunk mindnyájan tenni. Te is és én is. Ugyanis azzal próbálkozunk, hogy saját magunk maradjunk. Hogy a személyes boldogságot tekintsük életünk nagy céljának, és ugyanakkor mégis jók legyünk. Mindjárt megpróbáljuk, hogy agyunkat és szívünket saját útjára engedjük, pénzre, élvezetre, vagy érvényesülésre koncentrálva. És ennek ellenére azt reméljük, hogy tisztességesen, szemérmesen és alázatosan tudunk viselkedni. Pedig Krisztus éppen arra figyelmeztet bennünket, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Mint ő mondta, a bogáncs, a csimbók, a gaz nem teremhet fügét. Ha olyan föld vagyok, amely csak fűmagot tartalmaz, nem teremhetek búzát, értékes dolgokat. Ha a búzát, azaz értékes dolgokat akarok teremni, a változásnak mélyebbre kell hatni a felületnél. Azt kell, hogy felszántsanak, és újra vessenek. Minden mezőgazdasághoz értő ember tudja, ha igazán értékes dolgokat akar látni a földből, szóval be kell szántani az értéktelent. Föl kell szántani, jó mélyen föl kell szántani a földet. Majd el kell művelni, meg kell művelni a nagy rönköket, tárcsákkal, vastárcsákkal, boronákkal, vasboronákkal végigmenni rajta, porhanyossá tenni, összezúzni minden keményt, minden akadályt, minden olyan részt, amely kőkeményen áll ellen annak, hogy belevessék az életünkbe a jó magot. Minden ember tudja, hogy a földet elő kell készíteni, nem megy másképp. A diagnózist, a szembenézést senki nem kerülheti el, aki valami jót akar látni az életében. És akkor jön a csoda, fájdalmas, mélyreható szembenézés ez, de Isten porhanyossá, alázatossá, szelíddé és befogadóvá teszi ezekben a nehéz napokban a szívét az embernek, aki ezen átesik. És jön a nagyszerű, a reményteljes vetés. Még nem látszik semmi, csak az látszik, hogy össze van törve a lélek, össze van törve a szív, porhanyossá van zúzva mélységéig a szív szántóföldje. És jön a nagyszerű, a csodálatos, akár egy ilyen alkalommal is esemény, amikor a magvető, a názareti Jézus a felszínnél mélyebbre tudja vetni az ő szavát, kijelentett igéjét, amely által egyedül képes vagy, és képes vagyok valami jót, valami nemest, valami szentet, valami igazán tisztát teremni, valami olyat, amely dicsőíti Istent, és ténylegesen, valóságosan javára van azoknak, akik körülöttünk élnek. Egy halálosan beteg embert nem lehet félig megmenteni. Aki halál szélén van, azt nem lehet kicsit meggyógyítani. Ezt vagy megmentjük, vagy nem. Egy fuldoklót nem lehet félig kimenteni a vízből. Vagy megfúrad, vagy kimentem, és megmentem egészében. El kell döntenünk neked, és nekem is ezen a mai napon, hogy átadjuk-e az egész életünket végre a názáreti Jézus Krisztusnak. Hogy feladjuk-e végre a próbálkozásokat, a sok-sok kudarcot okozó ügyeskedéseket, kimagyarázkodásokat, és tényleg azt mondjuk, Uram, vágyaimat, céljaimat, egész életemet feladom valami jobbért, a tiédért. Bízom benne, hogy végre és igazán jó dolgot, jó gyümölcsöt tud teremni az életem, a te drága kegyelmedből, és a drága szent lelked, és megelevenítő igéd által. Pünköstkor, amikor Péter prédikál az őt figyelmesen hallgató sokaságnak, hallgatják őt, és azt mondja az ige, mint a szíven találták volna őket. Valahogy más volt ez az istentisztelet, mint oly sok korábban az életükben. Nem a fülükig, nem a felszínig hatott Isten beszéde, hanem egészen a szívükig hatott. És azt fedezték fel, hogy Péter róluk prédikál. Ők voltak azok, akik megölték a názáreti Jézus Krisztust. Ők voltak azok, akiknek bűneért szenvednie kellett a Messiásnak, hogy az ő vére által, amelyben van egyedül a bűn vírusával szemben ellenanyag, gyógyulás hozzon azoknak, akik befogadják. És aztán az úrvacsorai közösségben ezt a közösséget, megemlékezve Isten csodájáról, megújítják. És azt mondják, Úr Jézus, a te véred, amely által van gyógyulás, mert abban van az ellenanyag az én bűneimre. Péter később, amikor egy csoda történik, így szól magáról, az ő csodáló tömegről, a gyógyítóra, a szabadítóra mutatva. Nincs üdvösség senki másban. Nem is aratott az embereknek az ég alatt, azaz ezen a földön más név, amely által megmenekülhetnénk. Csak a Jézus Krisztusé. Nincs más, aki meg tud bennünket menteni. Pál római levélben korábban az első fejezetben éppen ezért mondta, mert nem szégyellem az örömhírt, hiszen Istennek ereje az. Minden hívőnek, akik hisznek az evangéliumban, és hisznek Jézus Krisztusban a szabadítására, a gyógyulására, a megmenekülésére. Elsőként zsidóknak, de nem zsidóknak is, mert Isten a maga igazságát tette közzé, mutatta meg, tette nyilvánvalóvá benne, hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. A folytatásban Pál apostol az ige szakaszban néhány ellenvetést, és erre választ adva szól. Az egyik ellenvetés valószínűleg azoktól, akiknek hirdette az evangéliumot, talán éppen a zsidóktól, így hangzott. Pál az evangéliummal érvénytelené teszi az Ószövetséget, melyet Isten népével, Izraellel kötött. Azaz, új szövetség van, a régi érvénytelen. Pál válaszol, és azt mondja nekik, hogy Isten rájuk bízta az igéjét, mármint a zsidókra. Isten nem vetette el a zsidó népét végleg. Isten kiváltságot adott valóban a körülmetélésben és az elhívásban, a kegyelemből elhívásban a zsidó népnek, és így a keresztény közösségnek is. De ez a kiváltság nem önmagában áll. Súlyos felelősséggel vele. Rájuk bízta Isten az ő drága igéjét, drága szavát. Isten azért bízta népére ezt, hogy hitelesen megélve hirdessék Isten drága szavát minden embernek. Aztán a másik kifogás, vagy vád így hangzott. Mivel a zsidók közül némelyek hűtlenül elfordultak Istentől, Isten is hűtlenné vált. Ezt akarod mondani Pál szövetségéhez? Elvetette a zsidókat, Izraelt? Azaz Isten hűtlen lenne? Ezt állított Pál? Pál röviden azt mondja, szó sincs róla. Nincs erről szó. Hogyan értsük akkor mindezt? Sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten. Az emberek pedig valamennyien hazugok. Azt mondja Isten, hogy amikor Istent hűtlenséggel vádolod, ezt azért van, mert magadból indulsz ki. Amikor hitetlenség van a szívemben vagy a szívedben, ez azért van, mert magadból is, magamból indulok ki. Nem Istenre nézek. Nem abban gondolkodok, és nem azon gondolkodok, hogy ő milyen valójában. Pál apostol később Timóteusnak a második levél, második rész 13. versétől ezt mondja. Timóteus, hitben fiam, ha hűtlenek vagyunk, ezt tanultam meg, én az öreg Pál. Ő az Isten, hűséges marad. És tudod miért, kedves Timóteus? Azért, mert ilyen, és ő magát meg nem tagadhatja. Isten hűséges. Isten a te hűtlenséged ellenére is hűséges marad. Ezért jöhetsz vissza hozzá ma is, velem együtt bizalommal. Ezért van az, hogy nincs véglet, amíg élsz. Nincs végleges bűnállapot, elveszettség, halálos betegség. A bűn halálos betegsége, mert Isten hűséges. És amíg a lehelet benned van, és amíg a lehelet bennem van, melegítse meg a szíved ez a reménység. Isten, ami hűtlenségünk ellenére hű marad. Mózes könyvében ezt olvassuk. Mózes 4. könyve 23:19. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit is megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne. Ígére olyat, amit ne teljesítene. Végezetül pedig, mikor Pál Isten hűségére mutat rá, akkor azt is elénk tárja, hogy Isten a názáreti Jézus Krisztusban minden messiásra vonatkozó ígéretét pontosan és tökéletesen teljesítette be, maradék nélkül, és nem vetette el Izraelt végképp. Majd a Római Levél 9-11-es szakaszaiban, részeiben ezt tanulmányozni fogjuk. Isten hűsége tehát nem függ az emberek hű vagy hűtlen hozzáállásától. Isten nem sértődik meg hűtlenségünk miatt. Mi néha ezt gondoljuk. Hűtlenek vagyunk, és úgy gondolunk, hogy nem akarunk Istenhez visszamenni, meg imádkozni, meg Isten keresni a bűneinket, mert azt gondoljuk, hogy Isten megsértődött. Mi fog szólni Isten megint, hogy megint megyek hozzá, megint vallom a bűneimet, megint jövök a nyomorúságommal, megint szembesültem azzal, hogy már azt gondoltam, milyen jó vagyok, és mennyi hiányosság van az életemben. Emberi módon gondolkodunk, és azt gondoljuk, Isten el fog bennünket küldeni. De nem ember az Isten, hogy hazudjon. Ha te hűtlenkedsz, ha én hűtlenkedem, ő hű marad. Nem egy narcisztikus személy, aki megsértődik, hogy nem azt csináltad, amit mondott, hanem kész megbocsátani az őszinte bűnbánónak, a töredelmes lélekkel hozzájövőnek. Népe hűtlenségének azonban van és volt is következménye. De Isten soha nem titkolta a szövetség feltételeit. Amikor népe, a zsidó nép és egy keresztény ember igent mond Isten szövetségének felajánlására, ismerést tudja a feltételeket is. Senkit nem keresztelünk itt való keresztséggel, vagy bemerítéssel meg a gyülekezetben, mindaddig, amíg 20-25 héten keresztül, minden héten egy alkalommal részleteiben menően nem nézzük át, hogy mit tanít az Úr Jézus Krisztus, mit tanít a Szentírás a keresztény életről. És csak azt követően ajánljuk föl a lehetőséget, ha ők kérik, és életükben valóban ott van az az élő reménység és vágy, hogy Krisztust akarják követni, akkor kövessék Jézust a keresztségben, a hitvalló keresztségben, vagy bemerítésben. A harmadik vád és kérdés Pállal szemben, hogy Isten igazságtalan. Pár érzékeltet ennek az abszurditását, ennek a kérdésnek az abszurditását és nyakadtekertségét rámutat, hogy a bíró illetékességét nem a bűnt cselekvő ember vétke adja, hanem a törvény. Azt mondja Pál, hogy emberi módon szólok. Azaz, csupán kimondom, amit némelyek gondolnak, és kifogásolnak Isten igazságával szemben. Igazságos lenne Isten ítélete? Kérdezi Pál. És kérdezi Páltól, és teszi fel ezt a kérdést mások helyett. Szó sincs róla, mondja Pál. Pál mondja, az egész világot fogja megítélni Isten, akit igaz bírónak nevez a Szentírás. Isten igazságát nem a mi vétkeink teszik nyilvánvalóvá. Éppen fordítva igaz ez. Mint egy piszkos ruhadarab sem attól válik, piszkos ruhadarabnak a szennyessége sem attól válik még nyilvánvalóbbá, hogy a szennyet nézzük, hanem mellé tesszük a hófehéret, a tisztát. Így válik nyilvánvalóvá az emberi romlottságunk, a Krisztus életét, tanítását, példáját tekintjük, és hozzá mérjük a mi jóságunkat, és igaznak hit cselekedeteinket. Az emberi gonoszság és romlottság nem teszi nagyobbá Isten dicsőségét és szabadítását, mint némelyek cinikusan mondták Pálnak. Azt mondja, akkor a kegyelem azt jelenti, hogy vétkezzünk? Mert ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy nyilvánvalóbbá legyen, nagyobbnak tűnjön Istennek a szabadítása? Eszembe jutott, mikor ezeket az ígéket olvastam, több évvel ezelőtt egy ifjúsági konferencia, ahol az egyik estén evangelizáció, az örömhír hirdetésére készültünk. A sorokban ültem, készülve az ige hirdetésre. Néhány fiatalt kértek fel, hogy osszák meg a hallgatókkal az életük történetét, hogy hogyan ismerték meg Jézus Krisztust. Többen is felálltak, és részletekbe menően beszéltek. Bűnös életük szaftos, és néha elborzasztó dolgairól. Elszomorodtam. Különösen akkor, amikor körülnéztem a teremben, és láttam azokat a fiatalokat, akik még tinédzserek, kiskamaszok voltak, és többen keresztény közegben nőttek fel, és tudtam, hogy nap mint nap küzdenek az osztály iskolákban, a világban, az internet előtt azzal, hogy a körülöttük élő emberek a bűnt, a szentségtelenséget, a szennyet dicsőítik, és küzdenek azzal, hogy ők megmaradjanak tisztán. Ben ezért szomorodtam el, mert bár magam is istentelen állapotból jöttem az Úrhoz, és nagy dolognak tartom Isten kegyelmét, amikor megment valakit a bűnből, és ad szabadulást és kegyelmet, de nem kisebb dolog az, ha meg tudod őrizni magad tisztán és szentül ebben a világban. Ha megadatik neked az, ami neked nem maradott meg, hogy hallod már kisgyermekségettől fogva az Isten drága igéjét és igazságát. És ahhoz igazítva az életedet, megőrzöd magad szentül és tisztán, kéred az Isten kegyelmét és erejét, odaadva Jézusnak az életedet ifjú korodban, hogy Uram, őrizd meg a gonosztól. Pál apostol, aki nem titkolta soha, hogy milyen gyűlölködő és indulatos ember volt, és milyen szörnyűségeket cselekedett, bár nem részletezi ezeket. Keveset szól, de azzal világossá teszi, hogy nagynak tartja az Isten szeretetét és kegyelmét az ő életében. Ezt tanítja az Efézusi Levél 5. rész 12. versét, és 12. és 13. versében. Tehát amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Egy ideig eltitkolhatunk dolgokat. Sötétben, titokban tehetünk, vagy gondolhatunk dolgokat. Hordozhatunk a szívünkben, de egy napon minden nyilvánvalóvá lesz. Isten adja, hogy mindannyiunk életében, míg élünk, addig vigyük ezeket Isten szent színe elé, és kérjük Isten kegyelmét. A bűnt dicsőítő, abból meggyógyulni nem akaró embernek, írja Pál, az ilyeneket méltán vagy jogosan sújtja az ítélet. Amikor Pál, az idős Pál készül elköltözni, és számot vett az életével, tudta már, hogy ki fogják végezni, várja a kivégzésének az óráját, még ír egy levelet, az utolsó levelét. Kedves munkatársának, Timóteusnak írja, 2 Timóteus 4:7-től. Az élet nemes harcát megharcoltam. Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Próbatételeken át, ezt is mondhatnánk. Végül eltette Isten nekem az igazság koronáját, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő visszajövetelét, megjelenését. Álljunk most meg, és gondoljuk végig, hol tartunk, hol tartasz, hol tartok. Ha ma meg kellene állnod, meg kellene állnunk Isten szent szín előtt, az igaz bírósz ítélőszék előtt, mi lenne a jogos ítélete? Örök élet vagy örök halál az, amit érdemelnénk. Imádkozzunk, és kérjük Isten kegyelmét, hogy bocsássa meg bűneinket. Köszönjük meg, hogy Fia Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Így szerezve meg a megbocsátás lehetőségét mindannyiunk számára, egyen-egyenként. Adjunk is hálát Isten hűségéért, hogy ő hűséges és ígéreteit megtartó Isten, és kész visszafogadni bennünket az atyai házba, hozzá, haza, hozzá, vissza térhetünk. Imádkozz, engedd, hogy végre méreható változás legyen az életedben és az életemben, és meggyógyulj a bűn halálos betegségéből, és részed legyen Isten ígérete szerint az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.